adásra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor, imádom hosszú idő után először élőben köszöntöm nagy szeretettel a kedves hallgatókat, forró témákat próbálunk áttekinteni a mai napra kész műsorban, ugyanis egy régi, kedves ismerős, rég nem látott vendég ül itt mellettem a stúdióban, dr. Kelemen Attila, állatorvos, az Európai Vadász Egyesületek Szövetségének alelnöke, és mint mindjárt, bizonyára mindjárt tudják, volt parlamenti képviselő. Tisztelettel köszöntöm, doktor úr, a napra kész műsorban, jó napot kívánok, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
És hogy élőben vagyunk, így önök is bekapcsolódhatnak a mai műsorba. A telefonszámaink a 0265-22-20-22-es és 0365-42-44-34-es. SMS-eket a 0740-2-7-4-1-6-5-ös számon fogadunk, és ezúttal él e-mail címünk is, a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Két témát javasolok, hogy tekintsünk át. Ugyebár megjelent az erdélyi napló hasábjain január 11-én Szuker Ervin jóvoltából egy átfogó interjú önnel, amelynek az ember élete értékesebb a medvéjénél címet viseli, és kifejti véleményét azzal kapcsolatosan, hogy mi is ez az égető kérdés itt elsősorban Székelyföldön, illetve Romániában, és hát Brüsszelig elmenően a medve kérdéssel kapcsolatosan. De mielőtt erre rátérnénk, azt kérdezném meg öntől, hogy jelen pillanatban most, hogy nem kell állandóan Bukarestbe mennie, hivatalosan a törvényhozásba, mivel foglalkozik dr. Kelemen Attila?
Hát soha nem voltam egy olyan ember, akinek ne lett volna mivel foglalkoznia. Van néhány olyan kutatási témám, amivel a Román Tudományos Akadémiának a mezőgazdasági állattenyésztési tagozatán is foglalkoztatnak, de a mezőgazdasági minisztérium tanácsadó testületében és a legfelsőbb állatorvosi tanácsban is hát felkértek, hogy néha mondjak véleményt bizonyos dolgokról, és azon kívül nem titok, hogy van néhány olyan könyvtervem még, amit meg szeretnék írni, és ezekkel is azért foglalkozgatom.
És arról nem ejtett szó, de hát azt hiszem, hogy tudjuk jobbára, minnyáján, hogy nagy gazdálkodó is farmerkedik, és van egy óriási nagy gazdaság a Székely Kövesden. Erre egy kicsit később visszatérünk, mert hogy ezzel kapcsolatosan is ezért, van információ.
Azért pontosítsunk, hogy a farmer igazából a feleségem, én farmer férj vagyok, egy farmer férje vagyok, de van egy gazdaságunk, ez nem óriási, és nem a mai viszonyokkal mérhető, hiszen ma százak és ezrekről beszélnek, akik igazából farmernek tartják magukat. Mi inkább családi gazdaságnak mondhatjuk a sajátunkat.
Köszönöm a pontosítást. Akkor vegyük az állatorvosi szakterületét, és azt kérdezném meg öntől, hogy miért nem alszik téli álmot a medve újabban, vagy nem? Ez tévhit egyáltalán? Tehát most is hallunk nap mint nap olyan eseteket, hogy ember találkozik a medvével.
Tehát szeretném kezdettől már leszögezni azt, hogy én általában olyasmiről szeretek, vagy olyankor szeretek véleményt mondani dolgokról, amihez értek, és amihez úgy gondolom, hogy megfelelő gondolataim vannak. Ennyi alázat mindenféleképpen kell a szakterületekkel szemben. Úgy gondolom, hogy ezt ma már annyian beszélnek a medvéről és a medve kérdésekről, és ezt akár Európai Uniótól a legkisebb faluig tudnám mondani, és néha olyan véleményeket látok sajtóban, írott és elektronikus médiában, hogy elcsodálkozom, hogy vannak emberek, akiknek van bátorságuk olyan dolgokról, és úgy nyilatkozni, mint hogyha az igazság letéteményesei lennének. De a kérdéshez térjünk vissza. A medve az téli álmot alszik, de akkor most erre én azt kérdezném, hogy hát ez tél, mert az a baj, hogy a tél az eltolódott, többé-kevésbé az ember, az emberiség a hibás ezért is, mert az, a klímaváltozás az olyan dolgokat az állatok viselkedésében is, és alapvető tulajdonságaikban is olyan új jelenségeket kell nap mint nap tapasztalnunk, és ilyen, hogy miért nem alszik a medve. Hát a medve az a nagy hideg teleken aludt, és akkor sem mindegyik medve tud aludni. Az a medve tud aludni, amelyik ősszel megfelelő mennyiségű zsírszövetet halmozott fel a bőre alatt, és annak a zsírszövetnek a lebontásából tud ő magának például vizet előállítani, hogy ne száradjon ki. A öreg medvék most is alusznak, viszont a fiatal medve, amelyiknek nincs zsírtartaléka se, az nem fog téli álmot aludni, és olyan tél, az olyan tél, hogy egyik nap, itt eddig úgy tudom, hogy volt egy-két olyan napunk, hogy volt mínusz 10 fok körüli hőmérséklet, azon túl pedig volt plusz 19 is decemberben, januárban. Tehát ezek megzavarják az állatokat, azon kívül arról is beszélhetnénk, hogy a medve populáció milyen módon változott meg. Régebben egyfajta a korosztályok piramisáról beszélünk a populációk értelmében, minden populáció szempontjából, ez éppen úgy a kérődzőkre, szarvasokra, őzekre, mindenre érvényes, de a medvére is. Na most, az, hogy a nagy, domináns hímek azok többé-kevésbé a mi, a vadászok hibájából is, mindenki miután megnyitották ezt a medvevadászatot, mindenki nagy, lehetőleg érmes, aranyérmes trófeával rendelkező medvét akart lőni, és ezek a nagy domináns hímek, ugyanúgy, mint az oroszlánnál különben, ezeknek egyfajta állomány szabályzó szerepük is volt, bármennyire is furcsa ilyen állatvédelmi szempontból, hogy így mondjam, hogy azt mondja, hogy arra kell felhívjuk a figyelmet, hogy igen, a hím medve az, ha a területén volt egy bizonyos számú nőstény, azokat befedezte, de az olyan nőstények kölykeit, ami nem tőle származottak, azokat általában egy-két éves korig leölte. Ennek kettős értelme volt, részben a kölykök nélkül maradt anyamedve nem szoptatott már, és ezért újra beivarzott, ezért be tudta fedezni, hogy majd a saját kölykeit hordozza. Részben pedig hát megpróbálta úgymond szabályozni az állományt. Itt nálunk ez felborult, most ez a kapkodva és a zöldek, illetve az európai zöldek nyomására olyan határozatokat, rendeleteket, törvényeket hoztak, ami teljesen felborította ezt a medvepopulációt. Abban már nagyon-nagyon sok mindenkit tudja és hallott róla, hogy a világon nagyon sok olyan eset volt, amikor komolyan az ember hatására megbomlottak, felborultak populációk. Erre sok példa van Ausztráliában, de akár Afrikában is, de akár a kanadai erdőségekben. Tehát sok olyan hibát követett el az emberiség, ami ezekhez a dolgokhoz vezetett. Ugyanilyen a romániai medve kérdés. Még azt sem tudjuk egészen pontosan, hogy hány medvénk van. Véleményem szerint több, mint amennyi kellene. De ez még nem jelenti azt, hogy ez egy tudományos év lehetne abban, hogy engedjük a vadászatot, ne engedjük, milyen módon engedjük a vadászatot. Az tény, hogy bizonyos helyeken a populációk olyan gradációja figyelhető meg, amikor kontrollálatlanul elszaporodik az állomány, ez a Székelyföldet, belső Erdélyt, de nem csak, ezeket a területeket különösképpen nyomasztja, és ezt nap mint nap halljuk, hogy a medvének ugye nincs természetes ellensége az emberen kívül. Abban a pillanatban, hogyha túlszaporodik, akkor részben elveszti a félelem érzetét az emberrel szembe, ráadásul az olyan embert a medve egy nagyon intelligens vad. az hamar észre, hamar rájön arra, hogy a olyan ember, amelyiknek puska helyett egy furkosbot vagy egy csobánbot van a vállán, az nem különösebben inti a medvét tiszteletre, és nem különösebben fogja tisztelni azt az embert, aki egy bottal vagy egy sétapálcával sétálgat az erdőbe. Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon jól végig kellene ezt gondolni. Létre is hoztak proforma olyan bizottságokat Bukarestben, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoztak, de a minisztérium még mindig nem elég szakszerűen és nem elég bátran nyúl hozzá ezekhez a kérdésekhez. És azok az Európai Uniós úgymond természetvédők is, akik olyan országokban védik a medvét, ahol medve ma már csak az ország címerében van, lásd Svájc vagy az Alpok vidéke is, ahol ma már nem egy kérdés az a medve, és hogy hány, a populációnak hány százaléka él még ott, és ezzel mi őt Romániában felébredünk arra, hogy mindenki, Brigitte Bardottól kezdve az összes természetvédők a mi medveinket akarják védeni, és a barna medve populációnak egyesek szerint 40%-a, az európai populáció 40%-a, véleményem szerint legalább 60%-a itt él ma már Romániában, és ez a populáció tavasszal újra le fognak elleni azok a vemhes nőstények, amelyek az állományban benne vannak. Az állomány ma már túlnépesedetten nagyon sok olyan van a populációban, ami igenis vemhesül, abból mind kölykök lesznek, persze nagyon sok érdekes, a tudósok számára is még kérdőjelek vannak, hogy például régebben az olyan medve anya, amelyik három bocsot vezetett, azt fényképeztük, hogy igen, milyen, most már három bocs. Most már olyan fényképeket is mutatnak egyesek, hogy öt medvebocs van az anyamedvével, és azoknak természetesen élelem kell, természetesen az anyamedve védi a bocsait, természetesen, hogy nem fog a kerítés neki, nem egy gond, és egyre több az összetűzés az emberi társadalom és a medvék társadalma populációja között. És ez néha nagyon csúnya vadhajtásokhoz vezet.
Van két alapvető információ, tehát egyes vélemények szerint duplája a szaporodás, szaporulat az ország vadeltartó képességének, mások szerint négyszerese. Tehát mindenképpen azt hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogy túlszaporulat van.
Nem ért mindenki egyet. Éppen az a vitánk a olyan természetvédő csoportokkal, akik azt mondják, hogy ez mind hazugság, vagy finoman fogalmazva nincs, nem jók a felmérési módszerek, de induljunk ki abból, hogy ezelőtt 10 évvel az ICASZ, ami a vadkutató kutatóintézet, az állami intézmény, aminek az lenne a feladata, hogy minden vadfajra, nem csak medvére, farkasra, vaddisznóra, szarvasra, őzre, nyúl, fácán, mindenre meghatározza azt a optimális keretet, amivel rendelkeznie kéne a vadeltartó képességek szempontjából Romániának, és akkor ehhez kell részben a szabályzást, ami lehet vadászat, lehet vadvédelem, vagy sok minden egyéb, ehhez kéne igazítani. Ez az ICASZ ezelőtt 8 évvel megszabta, hogy Romániában 4500 medve kéne legyen ahhoz, hogy a vadeltartó képesség az a szám, ami különösebb összeütközések nélkül az emberi és medve populáció együttélését biztosítja. Egyesek azt mondják, hogy még ennyi sincs. Ilyenek is vannak. Véleményem szerint ennél több van. Na most az, hogy a 4500 helyett most van, egyesek szerint van 8000, mások szerint olyat is hallok televízióban, már ahogy 20 000-et mondanak. És akkor ez mind találgatás. Most azt lehetne mondani, hogy jó, akkor valamilyen sokkal modernebb módszerekkel vizsgáljuk meg a medve populációt, és akkor egyedileg minden medvét térképezzünk fel. Nagyon nehéz, részben nem is nagyon lehet, még az olyan jelölések sem nem igazán mérvadóak, amikor jeladókat tudunk a medve nyakára elhelyezni, részben nagyon drága, a követés is drága, és természetesen, hogy nem lehet 4500 medvére, ha csak azt a számot veszem alapul, 20 000-re annál kevésbé, nem lehet jeladókat rögzíteni, és ezért mondom azt, hogy nem igazán tudjuk, de a véleményem nekem is, én azért ezzel, én már 1969-ben az államvizsga dolgozatomat is nagyragadozókból írtam, pedig akkor még nagyragadozó téma nem volt Európában, de véleményem szerint is több van mindenképpen a 4500-nál. Az állomány összetétele is torzult, mint ahogy mondottam, mostan sokkal több a fiatal medve, amit részben nincsenek meg a nagy domináns állományszabályzó hímek, részben pedig azok a fiatal medvék, amit mondtam, hogy van 3, 4, 5 bocs is egy-egy anyamedvével, az mind, ha nem is mind nő fel, de azért többsége felnő, és ezek kirajzanak, mert az öregek nem engedik azokra a területekre őket, ahol ők élnek, és ezért megpróbálnak mindenfele kirajzani, és ezért van az, hogy mindenféle mezőségi falvakban, ami mezőségen nincs, mit keressen a medve tradicionálisan, de az én falumban, ahol én élek, ott is van ma már több mint 20 medve a községbe.
És nem volt eddig jellemző?
Hát egyáltalán nem volt. Tehát nem volt medve a pani
községben. Mindenképpen akkor azt jelenti, hogy túlszaporulat van akkor.
Persze, túlszaporulat.
Most mi a megoldás? Mert hogy vadászati tilalom van.
Mi a tavaly júniusban összehívtunk egy nemzetközi konferenciát azért, amire meghívtuk az Európai Unió fórumait, a nagyvad, van egy nagyvad kutató, illetve nagy húsevőket kutató szakbizottság az Európa Parlamentben is, és ezért ezeket mi ide hívtuk Bukarestbe. Meghívtunk helyhatóságokat is, például Borbój Csaba, Hargita megyei elnök urat meghívtuk, hogy jöjjön, és ő is mondja el a véleményét, ami az emberektől jön. És ennek dacára, hogy ottan 2 napig tanácskoztunk, megegyeztünk abba, hogy a vadászat leállítása, tehát ma már akármilyen csúnyán hangzik, puska nélkül nem lehet ezt a kérdést megoldani, de még mindig nem elég, mert az Európa Parlamentben ül 29-28 ország, abból 12-be biztos nincs medve, és ezek is szavaznak. És amikor arról van szó, hogy védeni kell, hurrá, védünk, mindent védünk, de nem tudjuk keresztül.
Nálatok ott jó messze tőlünk.
Nálunk ott kövesden, mert ott van medve elég, jöjjenek oda.
Egy hallgató van a vonalban, jelzi Jan Tetán műszaki munkatársunk, hallgassuk meg tisztelt doktor úr, hogy mivel fordul ehhez. Halló, halló, hallgatjuk önt.
Halló, jó napot kívánok, én Lázár István vagyok, és
jó napot kívánok
feltenni Kelemen úrnak.
Igen.
Ugyanis hát én Vásárhelyi vagyok, de alapvetően Angliában élek, és egyre másra hallom ezeket a riasztó híreket a medve kérdésről. Tehát én évente 4-5-től járok haza, mindig kirándulok, engem még soha nem támadott medve, nem is láttam medvét. És ugye itt a képviselő úr azt mondja, hogy nagyon nagy a túlszaporulat, aminek valószínű igaza van, de nem beszél az erdőirtásokról. Tehát ugye azt tudjuk, hogy több 100 000 hektár erdőt írtottak ki a rendszerváltás után, de hát akkor nem csak a medve sok, hanem az összes vadállomány sok, nem? Tehát ha ilyen léptékben írtuk ki az erdőket, akkor lehet vadászni, és akkor ugyanúgy, mint ahogy mondja, hogy 12 országban már nem létezik nagyvad az Európai Unióból, hát akkor nálunk se lehet. Ezen a megoldás.
Na, Lázár úr, köszönöm szépen. Ön a 3-4-szer, nem tudom, hol jár ön kirándulni, mert én tudok olyan helyet ajánlani önnek, ahol egy este lát 20 medvét, tehát ezt én, azon kívül én mindenféleképpen természetkedvelő ember vagyok, és természetesen az erdőirtásról én is tudok, az erdővágásról. Ez az erdővágás nem sokkal több, mint ami volt 89 előtt, de kaotikusnak kaotikus, tehát nagyon sok helyen vágási pontokat létesítettek, és ez mindenféleképpen a vadnak egyfajta zavarásához vezet, és a kizavarást az erdőből, mondjuk ez is okozhatja. De azt is tényként kell elfogadni, hogy az erdő vágásoknak van egy vadbarát oldala is. Mert azt, hogy a nagy érett, vágásra érett erdőket kivágják, ott előbb-utóbb a vágterületen olyan vegetáció nő fel, és ez rögtön egy-két év alatt felnő, nem lesz fenyőerdő belőle, 70-80 éves, de olyan mogyoróbokrosok, galagonyások, kökényesek nőnek fel, aminek a vadrejtő képessége több, mint a nagy öreg erdőknek. Tehát ez tulajdonképpen a vadat, nem csak a medvét, az apró vadat is tulajdonképpen előnybe kéne részesítse. Az, hogy nálunk, miért nincs nálunk, például Magyarországon mondok egy számot, Magyarországon ugye nagy ragadozó alig van, medve most kezd megjelenni Szlovákival, Nógrád megye környékén kezd bejönni pánik a medve.
Van, rendesen van,
benne, van belőle pánik, de Magyarországon a szarvasféléket, ez szarvas, dámvad, őz, a évi születésnek 110%-át lövik le. Mi nálunk ez a szám 32%. Miért? Mert nálunk a nagy ragadozók egy óriási, hát mondom azt, hogy pusztítás, ők nem pusztításként fogják fel, egyértelmű, hogy élni akarnak. De egy olyan országban, ahol van körülbelül 4500 farkas, ahol van, mondottuk már, hogy nem tudjuk, hogy mennyi, most, hogy ez 4500, vagy éppen 20, vagy éppen én azt mondom, hogy nincs 20 000,
de mindenképpen több van, mint
4500. Ezek természetesen, hogy elkapják a vadat is, és ezért tudunk csak 32%-ot értékesíteni, nem lelőni, értékesíteni. Én úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket jó volna a szakemberekre hagyni, mert hogyha ön, most én ezzel nem akarok önnek olyat mondani, de ezelőtt 5-6 évvel egy óriási tragédia foglalkoztatta Romániába a sajtót. Egy amerikai házaspár, én is éltem 3 évig Amerikában, idejöttek Nászútra, Bucsecsbe, és hát persze vadkempingeztek, felverték a kis sátrukat ott valahol a Bülyátó környékén, a csomagjuk is ott volt a sátorban, ahol tele volt csokoládéval, kekszel, nápoly szelettel, mindenfélével. Egy nősténymedve második éjszaka sajnos kivette a friss házas férj mellől a feleségét, és egy hatalmas tragédia lett. Természetesen az asszony ezt a támadást nem élte túl. Na most persze nem akarok se szarkasztikus lenni, csak azt mondom, hogy valahol meg kell találjuk azt a középutat, ahol azért az ilyen jellegű dolgot mégse lehet a román turisztikát azzal fellendíteni, hogy meg akar szabadulni a feleségétől, jöjjön kempingezni Romániába. Hát ez azért nagyon durva.
Nagyon
durva is. Ilyet nem, de ez megtörtént eset, ez nem vicc. Ez
na jó, hát a fogarasi havasokban azért várható, hogy az ember...
Hát ez attól még nem lehet azt mondani, hogy ne menjen senki.
Én értem, de azért csak menjen a menedékház közelébe, vagy ott nem, szálljon
nem,
meg.
Nem feltétlenül. Én azt hiszem, hogy ezt így nem lehet. Azt biztossá kell tenni. Minden, a problémás medvét például erre, európai ajánlat is van. A problémás medve az azt jelenti, amelyik embert, vagy több állatot már leütött, embert támadott meg, azt azonnal ki kell venni az állományból. De ezt Romániában hogy csinálják? Bejelenti a polgármesteri hivatal, hogy van 80 problémás medvéje, például Hargita megyébe. Pontosan tudom, mert ezt az ügyet a Hargita megyei tanács elnöke nagyon komolyan követi. Erre kapnak 8 engedélyt a 80 helyet, és azt is 4 hónap után, amikor keresd meg azt a medvét, amelyik sikaszóba leütött 2 tehenet, és megtámadta a pásztort, azt 4 hónap után biztos nem ott találja meg az ember.
Megadták a többi 40-et Temes megyébe, vagy hol.
Dehogy adták meg, ezek mesék. Én inkább azt mondanám, hogy ha nagyon őszinték akarunk lenni, és én ezzel érveltem az Európa Parlamenti Bizottságba is, hogy a medve menedzsment Romániában tulajdonképpen egy sikertörténet. Mert hogyha az elmúlt 100 évben mindig volt vadászat a medvére, és mégis a legtöbb medve itt volt nálunk. Tehát valamilyen módon ösztönösen, vagy Ludwig von Spies, aki Ferdinánd királynak volt a fővadásza, különben egy német nagy tekintélyű szakember volt, akit idehoztak, hogy valamit csináljon, mert hát azt akkor is tudták, hogy valamilyen módon ezeket kezelni kell. Azóta itt még mindig van medve, és most már ott tartunk, hogy túl is szaporodott, tehát akkor ez milyen siker, csak azért nem sikertörténet, mert nem tudtuk idejébe kézbe tartani az állományt, és most túl szaporodott.
És Ceausescut is túlélték a medvék, pedig ő is vadászta őket rendesen. Innen folytatjuk majd szíves engedelmével, mert újabb hallgató van a vonalban. Haló!
Haló, jó estét kívánok!
Jó estét kívánunk!
Tiszteletel! Hát én Csíkszeredából beszélek, Bándi László vagy.
Üdvözlöm.
Jó napot kívánok!
Kérem szépen, nem tudom, valaki találkozott-e a medvével, de én igen.
Én is
nem
többször.
Nem mondok semmi olyant, ami nem jó. A medve tulajdonképpen, amelyik vadon termett medve, tehát vadon született medve, az az embertől menekül, és amit Bukarestből nekünk ide termelnek Hargita megyébe, amit úgy nevelnek fel Bukarestbe, a nádébe, az az embertől sem fél, az állattól sem fél, a mélykaptártól sem fél. Na ezt a politikát kéne megszüntetni, mert a vadásztársulat, a medvéből zöld aranyat csinál.
Köszönjük szépen, megértettük a kérdését, ne haragudjon, nagyon telik az idő. Van-e egyáltalán medve export tisztelt doktor úr?
Hallott? Nem tudom.
Mert többször visszatérő motivum az, hogy betelepítik a medvéket Székelyföldre.
Nem tudok, nem tudom az illető, tehát a betelefonáló nevét sajnos nem hallottam, de mindenféleképpen olyan módon tudok ehhez a dologhoz közelíteni. Én, nekem az alapszakmám, én körzeti állatorvos voltam 1971-től. Nagyon-nagyon sok állat volt havasi legelőn a körzetemből. A Szováta melletti Bekecsen például 2000 állatunk volt évente, és azt azért én elmondhatom, hogy azért az erdőbe termett medve is megtámadja a csordát, és nagyon hamar rájön arra, hogy nem fél az embertől. Ezt meg lehet csobánoktól, meg lehet erdészektől, erdőjáró emberektől kérdezni. Az, hogy Bukarestből telepítenének medvét, ezt én sokszor hallottam már, nincsen, utána próbáltam járni, nincsen semmi olyan adat a kezünkbe, amivel hát ezt a dolgot alá tudnánk támasztani.
Itt ide egy hasonlattat fogok önt számon kérni, de újabb hallgatót köszönhetünk. Haló!
Haló, jó estét kívánok!
Üdvözlöm, János!
Jó estét kívánok!
Röviden, nagyon röviden. Kellemen úr, kérem, azok a méregzöldek, akik ott Brüsszelben védik a medvécskéket, és 12 országban nincsen, ugye fel lett nekik ajánlva, hogy adunk innét a medvékből. Egyetlen egyet csak adtak elfogadni. Franciaországba, Svájcba, ha csak egy farkas véletlenül bejön a hegyeikbe.
Azt lelövik.
Azonnal kétségbe vannak esve, azonnal lelövik. Hát ezt Európa már nem tudom, meddig akarja még velünk játszottatni, hogy a mi pénzünkön, a mi kárunkra itt a medvéket túlszaporítani. Én azt szeretném öntől kérni, nem ajánlani, kérni, hogy latba véve a tudását, a tapasztalatát, és mikor felhívják önt Bukarestbe esetleg, hogy véleményt mondjon, igenis, tessék azt amellett kiállni, hogy ezt, ahogy ön mondta, valóban csak puskával lehet, a méregzöldek pedig lenn, hát ott csak zöldüljenek jó mérgesen, mert ha neki kapnának az udvarokba, ajándékba egy medvét, hát biztos, hogy nem fogadnák. Köszönöm.
Én is köszönöm a betelefonálót, és nagyon komolyan találkozik a véleményünk ebben a kérdésben, és köszönöm a betelefonálomat, mert az az igazság, hogy, hogy volt olyan minisztere Romániának, aki úgy akarta megoldani a medve kérdést, hogy azt mondta, hogy ő már beszélt 7 országgal, és fogunk medvét exportálni. A 7 országból nem mindenki, de akkor én a mezőgazdasági szakbizottság elnöke voltam, a magyarországi kollega felhívott, mert az ő nevük is elhangzott, és azt mondta nekem, hogy Ata kedves, én csak azért hívtalak fel, hogy hallottam, hogy a miniszteretek nekünk is medvéket akar küldeni, na én most akkor hivatalosan azt mondom, hogy nekünk nem kell medve, úgyhogy ne küldjétek. Tehát nevetséges viccnek hangzik, de ténylegesen ez a dolog most már, és én ezt európai fórumokon is elmondtam, de a román minisztereknek is, soknak már, miniszterelnököknek is elmondtam, hogy bármennyire próbáljuk ezt megoldani, és bármennyire próbálunk szépek lenni, ha nem tudományos oldalról közelítjük ezt a kérdést meg, és nem próbálunk ebbe valamit hatékonyan tenni. Én most csak egy játszódjunk egy kicsit a számokkal, és legyen annyi türelmük. Ha 4500 medve van, akkor a génszegregáció az olyan, hogy annak körülbelül a fele hím és a fele nőstény. Ha a fele nőstény az a 4500-nak, ha csak ezt a számot veszük, akkor is az már 2250 nőstény medve. Ennek csak a fele legyen ivarérett, az 1125. Ha ez mindegyik 1125 ivarérett medve, ezek elleni fognak az idén tavasszal. Ha az 1125 medve ellik a tavasszal, csinál 2-3-4 bocsot, de mondjuk azt, hogy csak 2 átlagban nő fel ezekből, akkor is az 1125 már is jövőre megduplázódik, hiszen azok az egyéves bocsok is ugyan még az anyjukkal lesznek, de valahol területet fognak foglalni előbb vagy utóbb. Tehát ugye, hogyha egy év alatt ez a szám megnő 2000-rel, aztán megnő, és ez hatványozottan nő, akkor még belegondolni is rossz. Ezért kell ezt kicsit tudományosabban, és nem, én hallottam tévéadásokat, hogy nagyon kedves öreg bukaresti háziasszonyokat szólaltattak meg, hogy váj, ursu, lécu, ölá, drögúc. Persze, az Európai Unióban is sajnos az olyan, az Európai Unióban, hogyha a gyerekek nagy része úgy nő fel, hogy a medve, ő nem lát medvét csak a rajzfilmekben, és a medve brummogva viszi az iskolatáskáját neki az iskoláig, aztán leül oda, megvárja a gyereket, addig nézi a pillangókat, azután elmennek, és közösen eszik a málnát délután az erdőbe, ezzel a mentalitással, persze, hogy mindenki védeni akarja azt a drága kicsi macikát, csak azt a székelyembert, akinek a gazdaságába, a házába megy be a medve, akinek ma már jó ismerőseimnek a Libánba, a Hargitán, a Kelemenhavasokba, a házaikat most már nem mindenféle tekergők törik fel, hanem a medve töri fel a házakat, és töri össze a teljes berendezést. Tehát ez most már tényleg a kés valahogy a húsunkig ért, a bőrünkig ért, úgyhogy valamit azért csak kell csinálni.
Milyen formában, tisztelt doktor úr? Tehát lehet-e egyáltalán valamilyen megoldást találni az ember és a nagyvad együttélésére?
Lehet, az ember és a nagyvad. Hát azért mégiscsak éltünk itt együtt azért néhány évezredet a medvékkel. A medvéket nem idehozták valahonnan. Ezt úgy kell kezelni, ahogy ezt akármilyen csúnya szó, de 89 előtt is volt vadászat, és volt természetvédelem. És ezeket vissza
de
kell...
De akkor miért tiltották be?
Azért, mert az európai jogvédők azt mondták...
Ezek a méregzöldek?
Ezek a méregzöldek, és akkor volt nekünk egy technokrata kormányunk, akiknek minden, amit az Európai Unióban mondtak, az szentírás volt, és azt rögtön meg kellett csinálni. És ezért tiltották meg a vadászatot, ezért tiltották meg az Európában akarjuk, nem akarjuk, azért mégis van 8 millió vadász, ami egyes országokban ez sokkal jobban működik. Van, ahol nagyon sok a fácán, a nyúl, a szarvas. Nekünk úgy jutott, hogy a medvék vannak nálunk egy kicsivel többen, mint amit mi szeretnénk, és ezt csak tudományos érvekkel, csak itt nem genocidiumról van szó, senki nem akarja azt, hogy ne legyen több medve Romániába, habár már mondtak nekem olyat is, pont választási gyűlésen, hogyha a doktor úrnak kell medve, vigye haza, tartsa a fürdőszobájába, de nekünk már nem kell.
Ott van 20 szelet van most. Na, már most a doktor úrnál is otthon.
Jó, nekem azt mondták, én az, azért tragikomikus, hogy kimennek leszedni a kukoricát az emberek a faluból, és akkor fél óra múlva mindenki hazafutott, mert ki a bementek a kukoricatáblákba, onnan kijöttek a medvék, és úgy gondolták a medvék, hogy ez az ő kukoricásuk, és hazazavarták az embereket.
Felvetődött azok, annak a lehetősége is, hogy olyan helyre telepítsék a plusz populációt, vagy a medvék egy részét, amely nincs emberi település környezetében. Ön viszont ezt a manővert úgynevezett postagalap akciónak nevezte. Miért?
Azért, mert például a brassói kukázó medvékről kitalálta valaki, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy befogni a medvéket, és elvinni 100 kilométerre, ahol nincsen medvepopuláció, és ott elengedni őket. És azt senki nem próbálta addig ki, azt, hogy a medve milyen jól tájékozódik, és ugyanúgy, ahogy a kutya, vagy egy elszabadult ló a világháborúban tudott 1000 kilométert vágtázni valahol Árkombokron át, és hazajött, a medve is. Nem telt el egy hét vagy 10 nap, és már is a medve ott volt újra Brassóba. Tehát tájékozódni tud, és hazajön. Mások azt találtak ki, hogy medvementes kukákat kell csinálni, hogy ne tudjon a medve ételmaradékot megenni onnan a kukából. De ezek mind halva született ötletek, ezt nem, most nagyon csúnyán hangzik, de higgyék el, hogy én egy nagyon nagy állatszerető ember vagyok, és sok állatom is volt gyerekkorom óta. Ezt nem szívvel kell csinálni, hanem ésszel kell csinálni eznek a helyzetnek a rendezését. És nem lehet az embereket hitegetni, mindenféle mondva csinált programok lesznek, és ez lesz, és az lesz, de az ember azt látja, hogy minden évben több a medve, és ő már nem tud kimenni a földjeire. És nem lehet az embereket arra kárhoztatni, hogy a öreg, vagy a fiatal, vagy akárki, a házas ember, az azzal töltse az egész nyarát, illetve az őszét, hogy kint kinalszik a földje mellett, és akkor is van medvekár, és akkor is van egyéb. Tehát ezeket meg kell oldani. Ez nem ördöngösség, de meg kell oldani.
Ehhez nem kell politikai akarat. Logikusság és racionalizmus.
A politikai akarat is kell, mert azért, na, most...
Zsombornak válaszolt, mert SMS-ek érkeztek közben a populáció növekedésével kapcsolatosan afelé érdekedett Zsombor nevű hallgatónk SMS-ben. Peti azt kérdi, hogy hogyan lehetne ezt a medvekérdést megoldani? Lassan az emberek kell elköltözzenek, hogy a medvéket ne zavarják? Vagy pont ez a cél, kérdi Peti?
Hát természetesen erre én nem válaszolhatom azt, hogy ezt én így látom, én nem így látom. Én azt látom, hogy minket sem a medvék, és most mit nem mondjak, voltak még olyanok, akik azt akarták, hogy elköltözzünk innen, de nem költöztünk el. Most nem pont a medvék lesznek azok, akik miatt majd elköltözünk.
Azt írja András, hogy nem az a baj, hogy a medve lejön hozzánk, hanem az, hogy mi járunk túl sokat náluk, láncfűrésszel, terepmotorokkal, traktorokkal, stb. Írja András.
Tehát, tegyünk különbséget. A láncfűrészek, amióta ezt feltalálták, valószínű, hogy a fakitermelés annak idején is zavarta a medvét, és az erdőkbe jártak emberek régebben is. Az, hogy a terepmotorokkal járják, rohangálnak az erdőbe, és mezőn, és mindenhol, az benne van az erdészeti alaptörvényben, a kodul szilvikben benne van, hogy nem szabad motorral, terepmotorral semmiféle se mezőre, se erdőbe bemenni. Csak ennek valamilyen módon kellene hatályt szabni, mert én olyat tudok, hogy amikor a gazda kiment, itt Marosmegyelvásárhely mellett történt, amikor a gazda kiment a saját földjére, ahol 11 terepmotor randalírozott, és megpróbálta azt mondani, hogy te, ez az én földem, egy friss slucerna vetés van, ott miért mentek rá, hát kitapossátok az egészet.
Jól megverték.
Úgy megverték, hogy a kórházba került az illető. Úgyhogy valahogy a rendőrségnek s a a vadászegyesületnek, csendőrségnek, erdészeknek, mindenkinek a saját területén rendet kéne tartani. De hát ez sok mindenben így van ebben az országban.
Na most jön egy fogas kérdés.
Tessék.
Azt kérdi Zsombor, hogy hogyan lehet a vadászatot sportnak nevezni, amikor ennek során szórakozás céljából szerencsétlen, védtelen állatok kivégzését hajtják végre az igazságtalan előnyre szertevő puskával felfegyverzett vadászok. Hát azért ez túl drasztikus fogalmazás.
Én ezzel nem fogok vitába szállni, mert van, aki kártyázni szeret, van, aki mindenféle egyéb esztelenséget csinál. A vadászat az ma már a világon mindenütt elfogadott. Hát sport, én nem mondom, hogy sport, de mindenféleképpen lehet egyfajta hobbi. Aztán, hogyha valaki kimegy az erdőbe egy puskával, és leül, és nézi, tulajdonképpen szerintem a legnagyobb természetvédők tulajdonképpen a világon mindenütt a vadászok. Aztán erről lehet sokat vitatkozni.
A szakszerű vadászok a régi hagyománnyal rendelkeznek. Mert sajnos vannak új gazdagok, és ezt tudjuk, hogy évente milyen mészárlás folyik Bihar megyében a vaddisznó állományt
Csak egy pillanat. Az egy disznós kertbe történik, ahol van vetés, ott muszáj legyen aratás is. Azokat a disztókat azért tenyésztik, azért etetik egész éven át, hogy utána vadászatot rendeznek. Az nem természetben történő vadászat. Az egy disznós kertben történő vadászat.
De akkor nem hiszem, hogy azért egyetért, doktor úr, az ilyesmivel.
Én nem vadásztam soha a disznós kertben, tehát ez engem nem is érdekel. De akkor mi a különbség a több tízezes disznó kombinátokban, ahol naponta százával vágják le a disznókat, vagy egy olyan tyúkfarmot, ahol a tojótyúkokat utána kinyírják az egészet, vagy mi az emberi fajnak a legnagyobb vallási ünnepei iszonyatos mészárlásokhoz kötődnek, mert télen, a karácsony előtt mindenki levágja a disznóját, húsvétban legalábbis a keresztény emberek azok általában a bárányt vágnak, az amerikai emberek a Thanksgivingnél pulykák százezreit vágják le, úgyhogy aztán ez persze, most én nem akarok ezzel senkivel versengeni. Van nagyon sok olyan dolog, van, amit az ember a másik ember hobbiát elfogadja. Engem például én nem tudnám azt elképzelni, hogy körmömet tövigrágva szottyolátéve ordít csak egy fotballmeccsen.
Habatortán azt írja egy kedves hölgy, gratulálok a műsorhoz, köszönet a dr. Kelemen Attila szakszerű közreműködéséért. Tisztelettel Szilágyi Magdolna Csíkszereda.
Nagyon szépen köszönöm. Mindig szükségünk van ilyen jellegű visszajelzésekre is. Persze azt én tudom, mert azért 20 évig válaszolgattam, mint parlamenti képviselő különböző kérdésekre. Azt is elmondtam, hogy engem az elmúlt 20 évben azért tartottak, hogy mindenre legyen valamilyen válaszom, de mindig nagyon fontos volt az, hogy kapjunk pozitív visszajelzéseket is. Erőmből telhetően most én nézze el nekem az is, aki az előbb a vadászatot kérte rajtam számon, azt, hogy én mindig megpróbálom bátran vállalni a véleményemet, ha az nem is találkozik mindig mindenki kedvére, nem tudok mindig mindenki kedvére módon válaszolni, de azt hiszem, hogy az a jó, ha őszintén beszélünk, és megpróbáljuk egymás hobbiit, egymás meggyőződéseit tisztelve elvi vitákat folytatni minden kérdésről.
Köszönöm nagyon szépen, hogy itt volt, és szíves engedelmével tartjuk a kapcsolatot, és forró témák lévén egyéb szakterületébe illő téma kapcsán még találkozunk, és szívesen látjuk itt a stúdióban.
Nagyon köszönöm a meghívást, és azt, ha ez nem tudom, nem a mai meghívás miatt, de nekem pusztán lokálpatriotizmusomból kifolyólag minden nap, minden órában, ahányszor a kontaktkulcsot én az autómba elfordítom, a Vásárhelyi Rádió szól a rádiómba, úgyhogy ezzel én köszönöm a meghívást, és amikor tudok, akkor segítségére leszek a Vásárhelyi Rádiónak.
Nagyon szépen köszönjük. Mai vendégünk a Naprakész műsorban medve kérdésben dr. Kelemen Attila állatorvos, az Európai Vadász Egyesület Szövetségének alelnöke volt.